Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok, a műsorvezető. A túlturizmus elől menekülve elmegyünk most közeli úti célokra, aztán beszélünk majd arról a mai egy órában, hogy vajon egyáltalán mit jelent a túlturizmus Európában, a világban, a helyieknek és a turistáknak. Érdekes a kérdés, azt kell mondanom, hiszen jelentősen különbözik a kétfajta látásmód, mert az egyikről sokat beszélünk, hogy jaj, hát szegény helybeliek, akiknek romlik az életminősége, és mellette nem tudnak lemenni a közértbe, drága az albérlet, drágák a lakásárak, ezen kívül pedig még a buszon is nyomorogni kell. A másik oldalon pedig komoly bevételt jelent szinte mindenhol a turizmus, és azt se felejtsük el, hogy a másik oldalról pedig olyanok is eljuthatnak már fapados járatokkal, vagy a foglalási rendszereknek köszönhetően világot látni, akik korábban csak álmodozhattak erről. Ez mindenképpen egy pozitív dolog, hiszen Európában rengetegen útra kelnek, sokan mennek külföldre, és bizony az utóbbi 20 évben forradalmasította az internet, a foglalási rendszerek, a különböző fapados járatoknak a térhódítása, az utazást, és többen mennek nyaralási célból külföldre. Ez azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy eredmény, mert ők jól érzik magukat általában, és feltöltődve folytathatják utána a munkájukat, vagy térhetnek haza. Tehát ebből az aspektusból ugye mondhatjuk azt, hogy a túlturizmusnak nagyon egyszerű módszere van, mert minden repülőjegynél azt mondjuk, hogy környezetvédelmi hozzájárulást bevezett az Európai Unió, 100 euró per repülőjegy, és már is megoldottuk a túlturizmus problémáját, mert megdrágították a repülőjegyeket, és ezt az összeget ezt a környezetvédelemre lehet fordítani, meg erdőket lehet belőle telepíteni, tehát még belekötni is nehéz. És mégis, ha a másik oldalt nézzük, akkor vajon tényleg szeretnénk ezt, hogy a túlturizmust így meggátoljuk? Mert hogy a túlturizmusnak azért lenne ez gátja, mert attól még a bevételek jelentősen nem csökkennének. Tehát néztünk ezzel kapcsolatban többfajta felmérést is, és valószínűleg csökkenne persze a turistáknak a száma, nem növekedne semmiképpen sem olyan mértékben, mint ahogy most növekszik. Ugyanakkor a bevételek azok nem hogy arányosan csökkennének, hanem megmaradnának, tekintettel arra, hogy aki kifizeti a 100 eurót, ő valószínűleg többet költ majd az adott úti célnál is. De hát ez csak egy virtuális ötlet igazából, amikor arról beszélgetünk, hogy túlturizmussal mit lehetne kezdeni, hát az is egy megoldás, amit elmondtam, meg sok minden más, de vannak sokkal barátibb, jobb megoldások, már olyan szempontból jobbak, hogy nem veszik el az utazási lehetőséget jó pár embertől. Ilyen például az, amikor egyes úti célokat népszerűvé teszünk, amelyek korábban nem voltak annyira felkapottak, és ennek következtében tehermentesítjük azokat a helyeket, ahol meg manapság oldalazva lehet csak sétálgatni, és igazából alig lehet elférni a sok-sok embertől. A másik megoldási lehetőség az, hogy például a természeti területeken egy-egy szakaszt lezárunk, utána egy-egy szakaszt újra nyitunk. Ezt csinálja például Thaiföld, hogy néha lezár egyes szigeteket, néha pedig megnyit egyes szigeteket, és akkor addig egy kicsit erőre tud kapni az a sziget, ahová éppen nem mehetnek a turisták. A másik megoldás az, hogy drágítjuk az adott helyet, és belépőjegyhez kötjük azt, hogy valaki részt vegyen ott egy eseményen, elmenjen egy épített örösséget megnézzen, vagy megnézzen egy képtárat, és hogyha kellőképpen drága, akkor vélhetően megint csak kevesebben mennek. A negyedik lehetőség, hogy limitáljuk például, hogy hány óceánjáró köthet ki az adott szigeten, hányan mehetnek aznap a Galapagoszi szigetre, és sorolhatnám tovább. Tehát nagyon sokféle fajta módszere van a túlturizmusra, ami egy picit barátibb, mint a tiltás, és barátibb, mint ha mondjuk azt mondja, az a példa, amit említettem, hogy hát ha a repülőjegyekre környezetvédelmi illetéket kell fizetni, akkor már is drágábbak lesznek, és kevesebben mennek fapados járatokkal. De nem ez a cél, azt gondolom semmiképpen sem, hogy kevesebb lehetősége legyen azoknak, akik örömmel utaznak, mert világot járni jó dolog, tényleg mese szép dolog, és sokat tanulunk is abból, hogyha más országokat megismerünk, és egy kicsit másképp láthatjuk önmagunkat. Ezek pusztán példák voltak arra, hogy a túlturizmus kezelhető, de remélhetőleg majd úgy kezelik, és hát a példák azt mutatják, hogy igen, ami nem fáj a turistáknak, ilyen például az, hogy bizonyos helyekre szakaszosan lehet csak bemenni, erre fel tudunk készülni, előre meg tudjuk tervezni, előre tudunk az interneten regisztrálni, tehát ez egy megoldási lehetőség. Hogyha bizonyos helyekre mehetnek csak pénzért, de alapvetően a repülést nem drágítják a döntéshozók, az megint csak azt kell mondanom, hogy leküzdhető dolog, mert hogyha el akarunk menni egy városba, egy úti célra, legfeljebb a nagyon drága helyre nem megyünk be, ha nincs arra pénzünk. És hogyha pihentetnek egyes területeket, az is megoldás lehet, mert hogyha felajánlanak alternatív helyet, az is valószínűleg rendkívül érdekes lehet. Például az Uffizi képtár mellett Firenzében ott van a Pitti palota, jóval kevesebben mennek a Pitti palotába, mert hogy mindenki az Uffizi képtárban akarja megnézni a Vénusz születése című képet. Hát igazából a Vénusz születése Botticelli alkotása, ezen kívül a Pitti palota hát legalább annyi csodát rejt. Mindkettőben többször jártam, úgyhogy ezt megerősítettem, úgyhogy ez is egyfajta megoldás. De megoldás az, hogyha tudatosan választunk és próbálunk közelebbi úti célokat felkeresni. Persze nálunk Magyarországon speciális ez a helyzet, hiszen mi szeretünk a tengerre is menni, hogy ha már egyszer utazunk és külföldre megyünk, akkor sok esetben a tengert választjuk. Hogyha pedig közelebbi úti célra mennénk, akkor nem biztos, hogy ezt látjuk, de azzal együtt bőven van pihentető hely még itt közelben, akkor is, hogyha nem belföldi nyaralásban gondolkodunk. Bár én 16 napot töltöttem nemrég a Balatonnál, Füreden voltunk 3 gyermekkel, és a feleségemmel 6 éves Fülöp, 4 éves Jászmin a középső, most lesz majd középsős az óvodába, és most töltötte be a 3. évét Milla, aki még csak most jár majd a kis csoportba az óvodába szeptembertől. Nos, gyönyörűen eltöltöttük ezt az időszakot, Nagyvázsonytól kezdve egészen Szigligetig mindent bejártunk, és valóban sok csodát láttunk, meg sokat tanultunk, és hogyha kisgyermekekkel utazik valaki, akkor igazából a kisebb távolság is szép lehet, mert ott is van bőven annyi attrakció, ami nekik még újdonság és érdekes. De ha már itt a közelebbi úti célokról beszélünk, és külföldre gondolok, akkor Ausztriában például gyönyörű helyek vannak, Grazba érdemes ellátogatni, Bécs az tényleg nekünk szinte állandó célpont magyaroknak, Salzburgban nagyon sok magyar is dolgozik, az itteni szálláshelyeken, szállodákban, Mozart szülőhelye, a legkülönbözőbb gyönyörű múzeumok, a vár, az itteni kis tavacskák valóban mámorítóan szépek, de Lengyelországba és Krakkóba is érdemes ilyenkor is elmenni, nem csak akkor, amikor mondjuk tovább megyünk és Zakopaneban egy kicsit gyönyörködünk a téli tájba, hanem a nyári időszakban is érdekes lehet. Ezen kívül Zágráb, Plitvicei tavak. Horvátországban nem csak a tengerparti települések érdekesek, hanem a Plitvicei tavak fantasztikus világa szinte minden évszakban elbűvöli a látogatót, de Zágrában is érdemes pár napot eltölteni, mert nagyon kis impulzív város. Szlovéniát is említhetném még az itteni gyöngyszemeket, ha már a közeli úti célokról beszélek. Erdélyben pedig Parajd ide vagy oda. Nyilván ez egy nagy sok a parajdi sóbánya tragédiája, de szerencsére nem halt meg senki. Az emberi életen kívül minden más pótolható, a turisztikai látványosságok sorozata is, és ott bőven van még miből választani. Én egyébként augusztusban nagyon hosszú ideig mindig vittem utasokat Erdélybe, és volt egy utazási iroda, pedig elkísértem a csapatot. Tényleg hihetetlenül jól éreztem magam attól, hogy nagyon jó volt a közösség is mindig, ami így összeverbuválódott a buszos út során. Elmentünk például Kalotaszegre, Kalotaszent királyon volt a szállás, és augusztusban itt mindig szerveznek egy tánc találkozót, és ropták ott a többiek is, meg én is hajnalig. Tényleg Kalotaszeg felfedezése valóban 2-3 nap felhőtlen pihenést jelent annak, aki szereti a táncot, a hagyományokat, a tradíciót. De érdemes elmenni Szobáta környékére, megnézhetjük Székelyudvarhelyt, barangolhatunk a csodálatos folyók mellett, a gyönyörű rét már, az is hihetetlenül szép. Tehát annyira csodálatos a táj, akár merre is megyünk, akár délfelé közelítjük meg, akár az autópályán, akár a régi hagyományos úton megyünk Balavására felé, mindegyik nagyon-nagyon szép. Én egyébként hosszú-hosszú éveken keresztül mindig a régi úton mentem még, Nagyváradon át, aztán Kolozsvár, Marosvásárhely, így mentem Székelyudvarhelyre meg a környékre, és mindig megálltam mezők mellett, a borvízkutaknál, az árusoknál rengeteget vásárolgattam, kürtös kalácsot szinte mindenhol, hagymát, mindig vittem haza hatalmas nagy hagymákat. Már önmagában ez is szórakoztató volt, de a gyerekeknek is érdekes és élvezetes, úgyhogy el is akarom majd vinni Fülöpéket mindenképpen ide, hogy egy kicsit átérezzék azt, hogy itt még tombol a természet. A feleségemet nehezebben hozom ki, mert ő fél egy kicsit a medvéktől, de hát majd talán ezt is leküzdjük együtt. Tudjuk jól, hogy a medve nem játék. Amúgy most már sokat javult a helyzet abból a szempontból, hogy régen még Tustnádfürdőn is kijöttek oda az állomásra a medvék fosztogatni a szemeteseket, ma már ott is leláncolt biztonsági kukák vannak, és medvéknek nincs esélyük arra, hogy élelemhez jussanak, úgyhogy azért itt sok mindent biztonságosabbá tettek, de az a fajta természetközeli élmény, ami itt a hegyekben van, Erdélyben, az szerintem nehezen visszaadható, főleg akkor, ha utána megállunk és beszélgetünk valakivel, mert tényleg a jó kis beszélgetésekből izgalmas történetek bontakoznak ki, és egy kicsit a közös kultúrkincsünket, hagyományainkat is még jobban megismerjük. Autóval pedig nem rövid az út, tényleg fel kell készülni arra, hogy azért vagy megállunk több alkalommal, vagy vigyünk magunkkal vizet, indivalót, endivalót, de leküzdhető, és amikor ott vagyunk, akkor már valóban meseszép vidéken járunk szinte minden pillanatban. Egyébként egyszer én úgy jártam, hogy egy nagyon szép kis legelőnél megálltunk, és gyönyörű felvételeket készítettünk kedves barátaimmal, és egyszer csak éreztem azt, hogy úristen, valami belém nyilal, és azt hittem, hogy hát mondom, végem van, mert tényleg infarktust kaptam, vagy valami hasonló. Aztán, amikor másodszor ugyanez megtörtént, akkor arra gondoltam, hogy hát kétszeres infarktus, és még mindig úgy egyébként magamnál vagyok, hát ez nem is tudom, hogy van-e ilyen, és harmadszor már rádöbbentem, hogy belenyúltam a villanypásztorba véletlenül. Olyan magas volt a fű, hogy nem vettem észre, és bal kézzel hozzáértem, hát nem kellemes élmény, azt mondhatom. De hát figyelni kell, az kétségtelen, sok érdekes történet van, és többségében szerencsére majdnem mindegyik pozitív itt az erdélyi kirándulásaim során, hiszen, mint mondtam, nagyon sokszor minden augusztusban itt töltöttem az időmet egy-egy csoporttal, és megnéztük együtt a csodákat. Volt olyan is, hogy át kellett vinnem egy patakon az értelmiségi hölgyekből álló csapatot, mert nem készültek úgy, hogy most ők a patakon átgázoljanak a kis cipőjükbe, de hát ezt is megugrottam. Igaz, hogy majdnem lekéstük az élményt, mert hogy általában azon a helyen, ahol voltunk, a medve az olyan 8:30 tájba szokott odajönni a magasrés alá, mert hát nyilván behetették, de mi nagyjából 5 perccel előtte ott voltunk, és akkor döbbentek rá a kis közösség tagjai, hogy egyébként föl kell mászni a magaslesre, és mondták, hogy ők nem tudnak felmászni. Aztán mondom, hogy hallani már a medvének a zajait, meg a csöltetését, és akkor már fel tudtak mászni. Úgyhogy jó gyorsan fenn is voltunk ott, és láttuk is a medvét egyébként alattunk ott ment, és viszonylag nagy termetű medve volt, de aztán megijedt attól, hogy akkor még tükörreflexes fényképezőgépek voltak, és az egyik így kattant egyet, aztán elszaladt. De többször is láttunk medvelesen medvét, és biztonságos körülmények között le lehet figyelni. Azt senkinek nem ajánlják, hogy etesse az út szélén bóklászó medvét, vagy egyáltalán kiszálljon az autóból közös szelfire. Láttuk, hogy mi lesz ennek a vége sajnos a hírekben, úgyhogy mindenképpen erre vigyázni kell. De attól még egy erdélyi kirándulás mese szép lehet, és itt még bőven vannak olyan helyek, ahol nem a túlturizmus a probléma. Sokan kérdezték, hogy vajon mennyi a turista manapság Bulgáriában. Vannak olyan vidékek, ahol sokan vannak, ilyen például Nesebár vagy Burgasz környéke, Várna egyes részei, de például Sveti Vlasz vagy más kisebb települések még olyanok, hogy minden további nélkül lehet élvezni úgy, hogy azért nem kell megküzdenünk a nyugágyért a többi turistával. Olaszországban is vannak még olyan helyek, amelyek nem annyira populárisak, pedig nem rosszak. És hát Albánia, azt szokták mondani, hogy hát Albániában igen, akkor ott még nincsen túlturizmus, ez igaz volt nagyjából 4-5 évvel ezelőtt, most már a menő albán tengerpartok ugyanúgy megtelnek turistákkal, tehát sokan vannak itt is, úgyhogy ez most erből a szempontból már nem egészen olyan, hogy egyedül leszünk majd egy kellemes mámorító helyen. A túlturizmus kapcsán felvetődött jó pár olyan probléma, ami a turisták viselkedéséből fakad. Van, aki a hangoskodás miatt szól, van, aki azért, hogy ezerrel mennek rollerekkel, meg mindenféle elektromos eszközzel. Nagyon sok városból ki is tiltották az elektromos rollereket, mert a helyiek úgy érezték, hogy nincsenek biztonságban. De olyan is előfordul, hogy szigorúan figyelik azt, hogy mit viselnek a turisták, mert jó pár alkalommal előfordul az, hogy valaki fürdőnadrágba, fürdőruhába a városközpontban sétálgat, és ezt nem mindenhol nézik jó szemmel. Gallipoliban is most már 25 és 125 euró közötti büntetésre is számíthat akár az, aki így közlekedik bent a városban. De Ugye egyébként mindig feltesznek az internetre különböző fotókat arról, hogy hogyan fekszenek például a fiatal turisták a majorkai vagy éppenséggel ibizai szórakozóhelyek környékén, meg az utcákon, és alszanak ott a pusztában. Hát igazából azt kell mondanom, hogy gondoljunk abba, hogy mi milyenek voltunk, amikor egyetemre jártunk, vagy iskolába, vagy gimnáziumba. Hát még mielőtt azt mondjuk, hogy fú, milyen csúnya dolog, azért egy picit nézzünk magunkba is. Tehát én azért ezt nem ítélem így el, mert tudom azt, hogy volt olyan időszak, amikor eljutottam végre Athénban az Akropolisz mellé, és azt csináltam, amit csak kevesen, hogy ott az egyik padon aludtunk, és vártuk, hogy nyíljon már meg végre az Akropolisz, és tudjunk felmenni, mert az autóbusz az hajnalba érkezett, és nem volt se szállás semmi, ahol el lehettünk volna. Meg Krétára is úgy mentünk át Athénból, hogy éjszaka tudjunk aludni a kompon, mindenki más velünk együtt lefeküdt a padlóra, hogyha nem volt pénze kabinra, és aztán reggel felkeltünk, és ott volt Kréta, a történelem csodái, és sok minden más. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez benne van a pakliban, nyilván, hogyha már nagyon sokan fekszenek, meg nagyon sok olyan turista van, aki az éjszakát mulatozással tölti, akkor az zavar sok helybelit. Hát ilyenkor vagy komoly bevételt kell teremteni abból, hogy ők ott vannak, és adott esetben az éttermeket is drágítani kell, és abból a pénzből vissza kell osztani a helyieknek, akik mindezt elszenvedik, hogy az életminőségük rosszabbodását egy kicsit kárpótoljuk anyagiakkal, vagy pedig hát limitálni kell nyilván bizonyos dolgokat, vagy meg kell hozni azokat a szabályokat, mint például most Gallipoliban, amiért nem érdemes haragudni a helyi polgármesterre, vagy bárki másra, mert azt gondolom, hogy mi is elvárjuk a szokások betartását a legkülönbözőbb helyeken. Tehát nagyon sok esküvői menet van például Málta meg jó pár helyen, és hát gondoljunk bele, hogyha nekünk volt, vagy lesz, vagy lenne esküvőnk, akkor örülnénk annak, hogyha a fürdőruhás turisták békatalpal a kezükben beleintegetnének a képek jelentős részébe. Hát ez jó munkának tűnik számukra, de ugye a mennyasszony esetében az élet a legszebb napja, mert hát ugye nem rólunk vőlegényekről, hanem rólunk mennyasszonyokról szól ez, ezt megtanultam. De azzal együtt nem biztos, hogy ő így képzeli a fotót, hogy közben ott van mondjuk az angol turista korodgatyában, vagy bárhogy. Tehát ezeket mind-mind empátiával és érzéssel kell kezelni, és azt gondolom, hogy nincs turista meg helybeli ellentét, mert a helybeli örül a turistának, mert büszke arra, hogy népszerű az ő helyszíne, és örül a bevételnek is, még akkor is, hogyha közvetlenül nem mindenki részesedik belőle. A turista pedig azt gondolom, hogy alapvetően örül annak, hogy szép helyen lehet, érdekes dolgokat tanulhat, és emiatt aztán valamelyest kompromisszumokra is képes, tehát arra például, hogy ne feltétlenül rövid nadrágba menjen templomba, vagy a polgármesteri hivatalba, vagy bármilyen olyan helyre, ahol egyébként megkövetelnek valamilyen ruházkodást. És azt hiszem, hogy ez méltányolható mindkét fél részéről. Az kétségtelen, hogy azt mondjuk, hogy hát ha nyaralni megyünk, akkor pihenni szeretnénk, és tényleg a leglezserebb öltözködés az legyen a mindennapok része, hát akkor nem kell elmozdulni a tengerparti szakaszról, és már is megoldottuk ezt a problémát. Hát csak érdekességképpen még a Maldív-szigeteken is, hogyha valaki eljön a tengerpartról, hiába pici kis szigetről beszélek, már a sziget közepén, hogyha csak fürdőruhában mozgunk, pedig aztán tényleg a legnagyobb sziget se nagyobb, mint a mi Margit szigetünk, szóval ilyen kis szigetekről beszélek, de már ott sem illik a strandról eltávozva úgy menni, hogy mondjuk nincsen rajtunk például valamilyen ing, vagy nadrág, legalább egy térdet eltakaró rövid nadrág, vagy ha nem is eltakaró, akkor legalább a fürdőruhához képest valami más. Tehát még a kis szigeteknél is fontos ez, és ott is illik betartani, de Európa jó pár városába, főleg a vallási helyeknél, a közintézményeknél, ez természetes, hogy viseljünk ruhákat, és hiába érezzük azt, hogy hát most aztán tényleg nekünk minden szabad, mert jaj, de jó, megérkeztünk, hát a helyiek azért nem feltétlenül így gondolkodnak. A különböző középületek, létesítmények, királyi palota, vallási helyek esetében még az egyébként rendkívül toleráns tájok is figyelnek arra, hogy öltözködik például egy turista, mit visel, hogy visel, de szerintem ez teljes egészében természetes. Európában van néhány olyan hely, ahol viszonylag kicsi a rendelkezésre álló terület, és sok a turista. Gallipoli, Otranto például, amióta nem csak Budapestről, hanem sok más városból is Bari elérhető, emiatt özönlenek oda a turisták, és onnan tovább mennek, és ott a Csizma sarkában az olasz Maldívra mennek pihenni nagyon sokan. Van egy olyan terület, olyan strand, amit úgy hívnak, hogy olasz Maldív. Ezen kívül két nagyon impulzív város van, Gallipoli és Otranto. És ezek megtelnek szinte a nyári időszakban, úgyhogy nem csoda, hogy itt a turisták számával is gond van néha, meg az öltözködéssel is. Ezen kívül Velence továbbra is küzd még a túlsó turistával, Barcelona is a Cinque Terre, amióta divatba jött, egyre több a turista, egyre több a vendég, és a helybeliek pedig egyre inkább fáradnak ebbe. Tehát itt is azért vannak ebből gondok, de Olaszország jelentős része, meg a Görög-szigetek szintén, amellett, hogy örülnek a bevételeknek, a túlturizmussal küzdenek. Santorini például már kénytelen volt az óceánjáróknak a kikötését is pénzösszeg fizetéséhez kötni. Ami egyébként természetes, hiszen legtöbbször az a gond, hogy sok olyan turista van, aki egyébként nem költ, tehát az általa befizetett pénzből a közösség az életminőségének a csökkenését nem tudja visszapótolni. Nálunk is ez van, hogy van egy nagy hajó, például kiköt Budapesten, ott esznek, isznak, utána visszajönnek, hát azon kívül, hogy vesztek szuvenír tárgyakat, nem nagyon költenek. És ilyenkor ez a megoldás, hogy igen, akkor pénzfizetéséhez kell kötni azt, hogy valaki kiszálljon, pénzt kell szedni azért, hogy valaki mondjuk felmenjen a várba busszal, pénzt kell szedni azért, hogy valaki az óceánjáróval kikössön, és akkor neki is valamiféle hozzájárulást kell a helyek életminőségének a javulásához tennie, és akkor ez a javulás talán ellensúlyozza azt, hogy mondjuk sok minden drágul, meg zsúfoltság van a településen. Ugye van megoldás a túlturizmusra, én azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha a megoldások közül a turistabarátot választanák a helyi önkormányzatok vagy a kormányzatok, és a turistabarát az, hogy lehessen továbbra is utazni úgy, mint most, hogy dinamikus árazás van, és emiatt ki lehet fogni rendkívül olcsó repülőjegyeket, hogy jól és olcsón lehet szállást foglalni, de ugyanakkor egyes szolgáltatásokat mégiscsak drágábban adnak, vagy korlátoznak, vagy limitálják, hogy hányan, mikor, hogyan mehetnek, hogy a helyeknek is megmaradjon az életminősége, de azért a turisták se legyenek kitiltva a bizonyos helyekről. Mert a legrosszabb a tiltás, hogyha nem lehet valahova bemenni turistaként, mert azt gondolom, hogy szeretjük megnézni a világot, az érdekes dolgokat, a csodákat, ez egy természetes emberi dolog, és sokat tanulunk is ebből, hiszen hogyha hazamegyünk, akkor nem csak feltöltődve érkezünk meg, hanem hasznosítjuk is a tapasztalatokat. Nagyon sok nagy dolog turista úton született, a termékek jelentős része azért van most a világban, mert valaki turistáskodott, gondoljunk csak az egyik legnépszerűbb termékre, ami tájföldi, és most osztráknak gondoljuk a Red Bull vagy bármi más, hát az is úgy született, hogy elment egy osztrák üzletember tájföldre turistáskodni, aztán egy taxiban látta, hogy a taxisok milyen indivalót isznak, és kiderült, hogy ez a híres ital, amit egy patikus fejlesztett tájföldön, csináltak egy közös üzletet, 51%-a volt az osztráknak, 49% a tájnak, és ebből lett az egyik leghíresebb osztrák márka, ami most már ismertségben még az Aher tortát is megveri. Tehát ezek is ilyen utazásokon születtek, a nagy ötletek sokasága olyan, hogy inspirál minket valamilyen út, legyen az egy egzotikus út, vagy legyen az akár a szomszéd országba tett kis kirándulás, és ezek az inspirációk egy kicsit önmagunkat is, meg a közösségünket is előrébb tudják vinni. A túlturizmusról, a túl sok turistáról szól a mai műsor, ami elég érdekes egy utazásokat, meg úti célokat bemutató műsor kapcsán, hogy hát arról mesélünk, hogy jaj, túl sok a turista, nem szabad, hogy mindez visszarettentse azokat, akik szeretnének elmenni, és itthon Magyarországon, vagy más országokban izgalmas tájakat felfedezni. Kétségtelenül létező jelenség, ami kezelhető, a túlturizmus, de hogyan lehet ez ellen védekezni a helybelieknek, és mit lehet tenni akkor, hogyha mi nem szeretjük azt, ami nekünk se jó, hogy órákat kelljen a tűző napon várni mondjuk egy múzeum előtt, vagy oldalazva kelljen egy-egy fesztiválokon haladni az utcán, és már olyan sokan vagyunk, hogy sokszor nem is látjuk az izgalmas látnivalót. Nos, Ha megnézzük azt az oldalt, hogy a turisztikai szolgáltatók, az adott önkormányzatok, az adott országok mit tehetnek, azért a túlturizmus az alapvetően egy olyan jelenség, ami kezelhető, és azt se felejtsük el, hogy az egyik oldalán ugye azt mondjuk, hogy jaj, szegény majorkaiak, a másik oldalán pedig örülni kéne annak, hogy komolyan vehető réteg, a középosztály jelentős része el tudott indulni Európában, és izgalmas úti célokat fel tudott fedezni. Akiknek korábban csak álom volt a repülés, azok már be tudnak fizetni egy fapados járatra, el tudnak menni A-ból B-be, ott tudnak valamilyen olcsóbb szállást keresni maguknak, és felfedezhetik a világot. Tehát ez mindenképpen pozitív hozadéka ennek a túlturizmusnak, és nyilvánvaló, hogy azért van túlturizmus, mert sokkal többet utaznak, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt, vagy még régebben. Ilyen értelemben tehát a túlturizmus pozitív oldaláról is lehet persze beszélni, de az kétségtelen, hogy a helyek egy részének romlik az életminősége, amiatt, hogy olyan sok a turista, hogy emiatt az ingatlanok drágábbak lesznek, nehezebben elérhetőek a közszolgáltatások, főleg itt a helyi járművekre gondolok, ahol olyan sokan vannak, hogy gyakran fel se lehet már férni a buszra jó néhány úti cél esetében, illetve kétségtelenül van zajhatása annak is, hogyha nagyon sok a turista, és mondjuk akár 10 óra után is még bizony ők buliznak, vagy éppen rendezvényeken vesznek részt. A másik oldal viszont, amikor meg szoktam kérdezni azt, hogy vajon ha lenne egy népszavazás arról, hogy Majorka lakosai azt választhatnák, hogy ne legyen turista, és lemondanak a jövedelmük 40%-áról, vagy pedig inkább jöjjenek a turisták, akkor alig, ha nem azt mondanák, hogy B. Tehát nagyon komoly összeget hoz a turizmus a konyhára, és sok helyen a gazdaságnak a motorja. Majorka sem kivétel. Mi miatt van az, hogy mégis tényleg mondjuk 20 ezer ember is Majorkán az utcára megy, és azt mondja, hogy hát elegük van a turistákból. Nos, ennek több oka van. Az egyik például az, hogy nem mindenki kap ezekből a bevételekből, tehát a túlturizmus egyik megoldása az, hogy minél szélesebb körben tegyük érdekelté az embereket abban, hogy örüljenek a turistáknak és kapjanak belőle. Tehát, hogyha valakinek van egy szállodája, akkor a környéken lakóknak is adjon valamit, akár ingyen reggelit, vagy sorolhatnám tovább. Hogyha valaki esetében mondjuk nagyon nagy gondot jelent, hogy nem fér fel a buszra, idősebb, tele van turistákkal a jármű, akkor több busz kell indítani abból a pénzből, ami az idegenforgalomból származik. Tehát többet kell visszaosztani, és ez igaz a szolgáltatókra is. Egyébként ez általános recept, tehát Magyarországon is probléma adott esetben az, hogy valaki üzemeltet egy vendéglátó helyet, és állandó konfliktusban van a lakókkal, és nem gondol arra, hogy a lakókat tegye érdekelté a termelésben, és adjon nekik pénzt, vagy valamilyen más motivációt, hogy ők elviseljék azt a kellemetlenséget, amit ő okoz azzal, hogy többletbevételre tesz szert. Tehát nyilván ennek is van megoldása, de a túlturizmus megoldása lehet az is, hogy bizonyos helyeken limitálják, hogy hányan mehetnek egy adott időben arra a helyre. Dubrovnikban például a várfalra csak adott számú ember mehet fel, és utána sorba állunk, és akkor megint felmehet az, aki éppen ott a sorban már kivárta azt az időt, ami elegendő volt ahhoz, hogy valaki már lejöjjön a másik oldalon. És így aztán sokkal élvezhetőbb a naplemente például, ami Dubrovnikban gyönyörű. De limitálták azoknak a számát is, akik bemehetnek egy-egy intézménybe Barcelonában, és ezt a módszert sok helyen alkalmazzák még a világban. A másik megoldás az, hogyha olyan helyen vagyunk, ahol egyébként bőven van a környéken más látnivaló, akkor ezeknek a reklámozásával lehetőség van arra, hogy a turisták egy részét átcsoportosítsuk azonos időben, tehát ha már mindenki meg akarja nézni az egyik látványosságot, akkor ha másikat ajánlunk nekik, akkor lehet, hogy 20%-a éppen először oda megy. Aztán persze ugyanúgy megnézi mondjuk a Sagrada Familiát vagy a Gaudi Parkot, de lehet, hogy nem pont akkor, nem pont ugyanakkor, és ez már azt jelenti, hogy van egy kis levegője a legfőbb látványosság körül az embereknek, meg a szolgáltatóknak. Szintén megoldási lehetőség az, amikor valamit megdrágítunk, hiszen hogyha sokat kell fizetni érte, akkor kevesebben mennek, de nyilván ez is olyan megoldás, hogy még az egyik az barátibb, hogyha limitáljuk, hogy hányan mehetnek egy időben, mert hogyha valaki időben tervez, akkor azért bejuthat, a másik az kevésbé, de van, ahol beválik, hogyha megdrágítunk egy szolgáltatást, akkor nyilvánvalóan azt kevesebben akarják majd igénybe venni. Velencében is használt az, hogy fizetőssé tették a belépést azoknak, akiknek nincsen ott szállásuk, de ez nem azt jelenti persze, hogy kevesebben lettek a Velencébe érkezők, hanem az, hogy kevésbé növekedett a számuk, míg általánosságban néhány desztinációnál 15-20%-os növekedés is megfigyelhető volt, Velencében ez a szám arány az néhány százalékos volt, tehát ez azt takarja, hogy volt valami hatásfoka. Hát nyilván az összeg is kérdéses, meg az is kérdéses, hogy egyáltalán hogyan fogunk érvényt szerezni mindennek, hát Velencében nem nagyon ellenőrzik, hogy ki fizetett, ki nem fizetett. De Santorini esetében például szintén fizetni kell a nagy hajóknak azért, hogy bejöhessenek az emberek, és azt látjuk, hogy egyébként ez egyáltalán nem jelent problémát a hajókon utazóknak, ennek az összegnek a befizetése, de pénzt jelent, bevételt jelent Santorininek, és ezáltal lehet az életminőségét javítani azoknak, akiknek a túlturizmus gondot jelentett. Tehát az, hogy pénzt kérek azért, hogy az óriás hajók kikössenek, és meghatározzuk, hogy hányan kötetnek ki egy nap, az mindenképpen egy megoldási lehetőséget jelent. Sokkal jobb megoldási lehetőséget jelent, mint a teljes tiltás. Persze van a teljes tiltásra is példa. Egyébként főleg azokon a helyeken, ahol valamilyen természeti látványosság van, amit nagyon féltenek, ott van példa a teljes tiltásra. Például Tájföld időről időre lezár szigeteket. Volt olyan időszak, amikor Pipi szigetét nem lehetett látogatni, aztán megint lehetett, aztán megint nem lehetett. Amikor úgy érzik, hogy már a természet olyan mértékben károsodott, hogy kell egy kis energia, vagy kell egy kis idő arra, hogy regenerálódjon, akkor megnyitnak más szigeteket, amelyeket korábban lezártak, és a híres szigeteket pedig lezárják, és a turisták abban az időszakban nem mehetnek oda. Úgyhogy Tájföldön ezt már régóta csinálják, hiszen ott is gond van a túlturizmusból, főleg azért, mert nagyon sok kínai, indiai és orosz vendég érkezik oda az utóbbi időben, a számuk sokszorosára nőtt a korábbiakhoz képest. Emiatt viszont nehezen bírja mondjuk a kis sziget azt, hogy már a hajókról özöllő turisták gyakorlatilag mindenhol, minden négyzetméter körül ott vannak a partszakaszon, hát persze a belső területek azért még nem ennyire zsúfoltak a szigeteken sem. Úgyhogy van megoldás a túlturizmusra, de azért pár dolgot érdemes ennek kapcsán megjegyezni. Az egyik az az, hogy amikor Zamárdiban szavazni kellett arról, hogy vajon maradjon-e a Balaton szent, akkor ezt megelőzően számos olyan konfliktus volt, meg számos közmeghallgatásra került sor, amikor láthattuk, hogy több százan tiltakoztak az esemény ellen. Aztán, amikor szavazni kellett, akkor érvényes és eredményes volt a népszavazás, vagyis a szavazásra jogosultak jóval több, mint fele elment szavazni, és 80%-uk azt mondta, hogy szükség van a rendezvényre. Tehát nem szabad, hogy azt mondjuk, hogy a majorkaiak tiltakoznak, mert nem. Sok majorkai tiltakozik, sokan meg nem. Tehát az 1 millió emberből 20 000 az utcán van. Akkor azt mondjuk, hogy hát azért hány százaléka is nézzük meg a 20 000 az 1 milliónak, tehát ebből nem szabad, hogy azt a következtetést vonjuk le, hogy tiltakoznak a turisták ellen, inkább fogalmazunk úgy, hogy sokan vannak, akiknek az életminősége rosszabbodott amiatt, hogy rengeteg a turista, és emiatt nehezebben férnek hozzá a közszolgáltatásokhoz, illetve drágulnak az ingatlan árak. Persze, ez is érdekes, hogy vajon az ingatlanokkal mi a helyzet. Hát az Airbnb és a hasonló szolgáltatások nyilván felverték az ingatlanok árait, de ennek egyébként nem az az oka, hogy ez valami ördögtől való gondolat lenne a lakásoknak a kiadása, a magáncélú lakásoknak a kiadása. Inkább az a nehézség itt, hogy az eredeti koncepciótól messzire került az Airbnb. Az eredeti ötlet az az volt, hogy mindenki a szabad kapacitása erejéig adja ki a lakását turistáknak. Tehát, hogyha valaki például elutazik 2 hétre, 3 hétre valahova nyaralni, akkor ez idő alatt az ő lakásába is mehessen egy másik turista, és már mennyire jó ötlet ez az egész. Vagy, ha valaki mondjuk 3 hónapig nincs otthon, akkor szintén kiadhassa a lakását, vagy hogyha van plusz egy szoba, akkor azt a szobát adja ki turistáknak, és akkor a kispénzű turisták is meg tudnak szállni valahol. Tehát nagyon jó volt ez az alapkoncepció. Ott lett az egész egy kicsit túltolva, hogy gyakorlatilag üzletággá változott úgy az Airbnb, hogy mindenki vásárolt lakásokat, kis lakásokat, azt kiadta, és nagyon komoly jövedelemre tett szert, hiszen sokkal jobban lehet ezzel keresni egy frekventált úti cél esetében, mint hogyha valaki csak úgy simán albérletként kiadja. Hát nálunk is ugye, ami 200.000 forintos albérleti díjért lehet kiadni, az 600.000 forint a Airbnb jövedelmet jelent, és hát ehhez képest pedig kevés volt, és még most is kevés az, amit bevételként le lehet könyvelni az államháztartásban, mert nem vonjuk el mondjuk például a 1/3-át ennek, hanem jóval kevesebbet kell fizetni. Tehát ilyen értelemben ez az üzletágá válás vált egy picit a túlturizmus okává egyebek közt, amellett, hogy a fapados légijáratok megjelenése szintén. De az Airbnb-t persze van, ahol úgy próbálják kezelni, hogy azt mondják, hogy nem adnak ki új engedélyt, vagy azt mondják, hogy mindenkinek csak egy lakása lehet Airbnb üzemeltetésben, tehát egy magánszemély, ha ott lakik és be van jelentve, akkor ő kiadhatja. Egyébként nem. Vagy azt mondja, hogy az évnek csak bizonyos szakaszában adhatja ki, tehát például mondjuk 9 hónapig lehet kiadni, 3 hónapig nem. És akkor már nem mindenkinek éri meg ezt megcsinálni, mert akkor már határeset, hogy esetleg egy állandó bérlővel jobban járunk-e. Tehát ez is például egy lehetőség. Van, ahol nagyon-nagyon megadóztatják, és ezáltal igazából nem éri meg ezt választani, és ne albérlőnek kiadni a helyet, és ez a megoldási módszer. Hát nem azt mondom persze, hogy az Airbnb tulajdonosok és lakástulajdonosoknak a helyzetét bárhol is rosszabbítani kellene, én csak elmondom, hogy milyen megoldások vannak a világban, és hogyan próbálják megkezelni a túlturizmust. Azzal együtt azt gondolom, hogy mi még Magyarországon, Budapesten is örülünk annak, hogyha sok a turista, és látjuk azt, hogy a Siklónál sorba kell állni. Én ezt majdnem minden nap látom itt a Clark Ádám téren, és tényleg büszke vagyok arra, hogy ennyi vendég jön, és legfeljebb akkor a kisgyerekekkel nem megyek azon a hétvégén Siklóval, majd megyek akkor, amikor kevesen vannak, mert olyan időszak is van azért. De hozzáteszem, a túlturizmus egyik megoldása az, hogy tudatosan választanak magukat utazni vágyók is, hogyha belegondolunk abba, hogy a helyiek közül néhány életminősége csökken azért, mert sok a turista, akkor azért a másik oldalt is nézzük meg, hogy a turistáknak sem jó az, hogy rengetegen vagyunk egy adott helyen, és ők nem látják például a nevezetes dolgot, vagy nem férnek el ott, mert olyan sokan vannak, tehát ez is alapesetben problémát jelent. Mi a megoldás? Például a tudatosabb választás az utazók esetében, az, hogy a környezeti terheléseket is vegyék figyelembe, tehát közelebbi úti célokat keressenek. Most például, amikor hallják ezt a műsort, én is egy közelebbi úti cél felé tartok, hiszen Ausztria például mindig is kedvelt úti célja volt a magyar vendégeknek, magyar turistáknak. Parndorfban nemrég voltam, és ismét ellátogatok oda, Bécsbe is gyakran járok, és tényleg egy bécsi séta, a Mária Hilfestrasszén, a Stefánszkirche megtekintése, vagy éppenséggel a Schönbrunni kastély megcsodálása, az mindig élmény maradt kicsitek nagyoknak egyaránt. A Kertner Strasszén sétálgatva, az üzletek kínálatát nézegetve már önmagában szórakozunk annélkül, hogy ez külön pénzbe kerülne, de beülhetünk egy jó kis kávézóba, elmehetünk a Hofburgba. Tehát itt is sok a turista, de azért mégis közel van, és érdekes maga az egész. Párdorfban pedig lehet nem csak vásárolgatni, hanem még az óriás kerékre is felülni. Emlékszem, amikor gyerekkoromban itt jártunk, akkor még néhány üzlet volt, aztán egyre több és több üzlet készült, hát ma már úgy megcsinálták, hogy van üzlet azoknak, akik tényleg az olcsóság miatt akarják felkeresni ezt a helyet, és van üzlet azoknak, akik pedig a márkásabb termékekre vágynak, és azt meg tudják fizetni. Úgyhogy ezt is jól megcsinálták. Ruszt környékén csináltak egy nagyon komoly gyerekparkot, egy olyan szórakoztató parkot, ahol a kicsik is jól érzik magukat, úgyhogy a Fertőtónak ezt a vidékét komolyan fejlesztették, de hát mi sem maradunk le, hiszen nálunk is ott, ahol én születtem és sokszor jártam, azon a részen ott a Fertőtó magyar oldalán komoly fejlesztések indultak, tehát bízunk abban, hogy ezeknek a pozitív eredménye majd mi hamarabb élvezhető lesz. És láttuk azt is, hogy a közelebbi úti célok közül még Szlovénia tájai szintén olyanok, hogy nincs mindenhol olyan sok turista. Megnézhetjük a Posztonyai Csepkőbarlangot, a Predgyamai várat, elmehetünk a Bleditóhoz. Horvátországban azért már bőven vannak vendégek, hogyha a tengerpartra érkezünk, de még itt is találunk olyan helyeket, ahol nem érezzük azt a zsúfoltságot, hogy te jó ég. Hát mondjuk ez nem igaz persze Dubrovnik esetében a Stradunra, vagy Split, vagy éppenséggel Zára, Zadar óvárosára, de vannak kisebb települések, ahol még azért úgy érezzük magunkat, hogy tényleg tudjuk élvezni a tengert, meg nincs az az oldalazva mozgás, mint néhány olasz településen. Egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy hol jelenti a legnagyobb gondot a turizmus, és mit csinálhatunk, hát most ugye azt mondtam, hogy menjünk akkor Ausztriába, Szlovéniába, esetleg egy érdekesebb közeli tájra, de mégiscsak a tengerre vágyunk. Hát van azért a tengerpartokon is olyan hely, ahol még olyan nagyon-nagyon sokan nincsenek, hol vannak sokan, tehát a legpopulárisabb területeken, ugye Olaszországban például az olasz tengerparti szakaszoknál, ugye Bibione környékén, Rimini környékén, most már Dél-Olaszország nagyon zsúfolt lett, de ott is például Gallipoli, meg Otranto, tehát a híres, gyönyörű városok, azok vannak tele. Ha mondjuk Porto Cesareóba elmegyek, ott még az öbölnél nyugodtan tudok sétálgatni, meg este benne a városban is sokan vannak, de nem annyira, hogy az már zavaró legyen. Tehát például egy kisvárost választunk, mondjuk Porto Cesareót, akkor mondjuk ott jobban el tudunk lenni, ha nem szeretjük a zsúfoltságot, mint például Gallipoliban, ahol egyébként a turisták számát ugyan még nem limitálták, viszont azt már eldöntötték, hogy csak úgy lehet majd bemenni bizonyos hivatalokba, meg közlekedni az utcán, hogy mindenki rendesen felöltözik. Egyébként a túlturizmuson kívül mostanában egyre több szabályt hoznak arra is, hogy megfelelő módon öltözködjenek a turisták, mert hogy ez, ugye az Inforádióban már hallhattak erről egy érdekes beszélgetést velem, ez tényleg az emberiséggel egyidős, amióta ruházkodunk, azóta kitaláltuk azt, hogy merre terítsük az állatnak a bőrét, jobbról-balra, vagy balról-jobbra, meg hogy tegyük a fejünkre, de mindig voltak öltözködési szabályok, és az öltözködési szabályok, meg az illemszabályok, azok kéz a kézben járnak. Azt gondolom, hogy ha elutazunk valahova, mindenképpen érdemes tájékozódni, hogyha vannak helyi szabályok, és néha az alapokat sem árt újra elővenni. Például, hogy templomba lehetőleg nem megyünk be fedetlen vállal, rövid nadrágba is ritkán, de bizonyos szentélyekbe a bejáratnál le kell venni a cipőt, ugye főleg, hogyha Távol-Keletre utazunk, de ezen kívül a mecseteknél pedig szintén kendővel kell eltakarni a hölgyeknek a fejét, a zsinagógába a férfiak is fejfedőt viseljenek. Tehát vannak olyan szabályok, amelyeket talán korábban is tudtunk, de van olyan, ahol úgy érezzük, hogy hát nincsen szabály, elengedjük magunkat. Ilyen például, amikor a belvárosban sétálgatunk, vagy bármit csinálunk, hát megmondom őszintén, hogy én azért nagyon-nagyon sok helyen jártam, 178 országban, de hogyha én elmozdulok a strandról, én akkor mindig felveszek magamra ruhát, tehát ritka az, hogy egy fürdőnadrágba szépen bebattyogok a főtérre, mert úgy érzem, hogy ez most akkor így jól esik. De természetesen eszem ágában nincsen kritizálni azokat a turista társaimat, akik így tesznek, csak igazából azt meg tudom érteni, hogyha mondjuk a helyieknek éppenséggel ez nem feltétlenül tetszik. Persze, nyilván itt azért különbséget kell tenni hely és hely között, de Gallipoliban például megtiltották már azt, hogy valaki fürdőruhában menjen az utcákon, és nem is lehet bemenni rövid nadrágban, meg atlétában a közintézményekben. És jó pár helyen hasonló szabályok azért vannak. De csak egy érdekes példát hadd mondjak erre, hogy amikor például Tájföldön dolgoztam egy hosszabb ideig, akkor elmondták nekem a helyiek, hogy őket nagyon zavarja az, hogy amikor egy üzleti tárgyalás van, és az európai turisták megérkeztek, akkor sokszor van, hogy rövid nadrágba jönnek. Még olyan is, hogy akár atlétába. Hát ez nagyjából olyan, mint hogyha itthon elmennénk egy fontos megbeszélésre, vagy a minisztériumba, vagy valamilyen rendezvényre, és akkor elmennénk rövid nadrágban, meg újatlan ilyen kis atlétában. Hát eszünk ágában nincsen, hanem felvesszük az öltönyt még, hogyha lefolyik rólunk akkor is, mert olyan meleg van. Tehát itt szintén, hogyha üzletelni akarunk, akkor hosszú nadrág, cipő, rendes ing, még hogyha rövid ujjú ing, akkor azt úgy elviselik, de az nehezen értelmezhető, akármilyen meleg van, hogy valaki például rövid nadrágban megy, és általában, ha valaki üzletelni megy bármelyik ázsiai országba, ott nem is nagyon divat a rövid nadrág, tehát abszolút mértékig nem tudják ezt értelmezni, és nem is esik nekik jól. Úgyhogy arra azért mindenképpen ügyelni kell, főleg, hogyha megbeszélésekre megyünk, vagy olyan helyekre, vagy előkelő étterembe, hát ott elviselik a rövidnadrágos turistát, mert örülnek annak, hogy a végén kifizeti a számlát, de alapvetően a hosszúnadrág az mindig elvárás. Érdemes olyan hosszúnadrágot venni, amiben nincsen annyira melegünk, és tökéletesen alkalmas arra, hogy a nagy hőségben is viseljük, és akkor az egy jó megoldás lehet. Vannak számos helyen olcsó, elegáns ilyen jellegű darabok. De egyébként a turisták öltözködését már sok helyen szabályozták, sok helyen alapvető elvárás. Noha most például Gallipoliban azt mondják, hogy hát 25 eurótól 125 euróig bírságolhatják azokat, akik nem öltöznek fel megfelelően. Én azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy komolyan éljenek a bírságolás lehetőségével a helyi rendőrök, csendőrök, közterületfelügyelőnek megfelelő szervezet tagjai. Mert hogy nem az a cél, hogy a turistákat megbüntessék, hanem az, hogy elrettentsék attól, hogy tényleg egy szál nadrágban vagy fürdőruhában menjenek olyan helyekre, ami a helyiek esetnek fontos és mondjuk zavarja őket. Tehát ilyen értelemben általában figyelmeztetik az turistákat, hogy van egy ilyen szabály, és nem szabad így járni, és annak a híre elmegy, hogy büntetést is lehet kapni, és néhány helyen persze szólnak érte, meg a szállodákba, prospektusokon ezt megjelenítik, és akkor elretten a turista, ha nem tennének mellé büntetést, akkor lehet, hogy az elretentő erő kisebb lenne, de a tényleges büntetésekről nagyon-nagyon ritkán lehet hallani. Persze azt kell mondanom, hogy önmérséklet, hát mindenki tud a derekára tekerni valamit, meg felvenni egy felsőt, aminek van még esetleg egy rövid ujja is, tehát azért ez nem egy megoldatlan dolog, ezt komolyan kell venni és erre figyelni kell, hiszen ne felejtsük el, hogy amíg nekünk szabadságérzetet ad az, hogy elutaztunk egy meleg helyre, nekik az a mindennapjuk. Tehát ők nem feltétlenül akarják úgy megélni azt az adott napot, mint mi, és erre nyilván érdemes odafigyelni, és tiszteletben kell tartani. De ha már így a vége felé a műsornak arról meséltem, hogy hát ők nem feltétlenül akarják úgy megélni azt a napot, van egy másik érdekes dolog, amit úgy hívnak, hogy közelvakság. A turizmus és a pszichológia is ismeri ezt a jelenséget, ami azt takarja, hogy a közeli úti célokat kevésbé értékeljük, vagy tartjuk fontosnak, és ritkábban látogatjuk, mint a távoli úti célokat sokszor, vagy pedig ha látogatjuk is, akkor nem érezzük annak a turisztikai töltetét. Hát most például, amikor arról mesélek, hogy túlturizmus, és akkor inkább menjünk másik helyre, hogyha nem feltétlenül ragaszkodunk a tengerhez, én tökéletesen tudom ajánlani Erdély településeit, hiszen lehet, hogy a Parajdi sóbányában most nem lehet lemenni, de Parajd környékén gyönyörű más látványosságok sokasága várja önöket, megnézhetjük a mini Erdélyt, elmehetünk fürödni nagyon sok helyre, elmehetünk Medvelesre, a természet mámorítóan szép, és azt kell mondanom, hogy nincsen még szó túlturizmusról általában, úgyhogy csak ajánlani tudok egy székelyföldi túrát. Gyergyószent Miklósnak még turisztikai koncepciót, meg kisfilmet is készítettem egykor, mesebeli vidék ez, valaki elmegy a Gyilkostóhoz, a Békásszoroshoz, azt soha nem fogja elfelejteni, de Szováltát is ajánlom mindenképpen, gyönyörűen felújított új helyek vannak, érdemes elmenni az Ugron kastélyba és még sok más olyan helyre, ami vonzza a látogatókat, és tényleg a borvizek például, a kutak, hát olyan borvizek vannak, hogy iszunk belőle, és úgy érezzük, hogy szinte újjászülettünk. Mindenképpen javaslom, hogy egy erdélyi kirándulást azért iktassanak be, nyáron gyönyörű, az erdélyi gyümölcsöket hozzák ki az út szélére, és vásárolhatunk belőle. Az is olyan, hogy itt aztán nincsen adalékanyag, abba biztosak lehetnek. Ugye azt mondtam, hogy hát közeli vakság, vagy közelvakság, de miért is van ez? Hát például vizsgálták azt, hogy a Balaton környékén lakók jóval kevesebbet fürdenek az ott tartózkodás időszakához képest, mint azok, akik turistaként ideérkeznek. Vannak, akik egész évben nem is fürdenek, vagy egyszer mennek le fürdeni, míg hogyha lejövünk nyaralni, akkor az időnknek a 30-40%-át fürdéssel töltjük a nyaralóidőnknek sokszor. Ez azért van, mert ők minden nap fürödhetnek, tehát nem fürdenek annyit. Vagy ha megpillantjuk a Balatont, akkor csodálkozunk, hogy milyen gyönyörű. Ők minden nap látják, nekik ez természetes. De így vagyunk ezzel akár Budapesten is. Ha megkérdeztem nemrég a barátaimat, hogy hányan voltak a Batthyány téri templomba, és én voltam egyedül. Pedig minden nap szinte ott találkozunk a környéken a Batthyány tér mellett, és sorolhatnám tovább, hányan voltak vajon a budapesti hallgatók közül a bazilika tetején, hányan mentek fel. A külföldi turisták jelentős része felmegy a bazilika tetejére, és akkor körbenéz onnan, és mesebeli a kilátás, de egyáltalán mikor voltak utoljára egy olyan helyen, ahol valóban látták a mesebeli budapesti panorámát. Úgyhogy tényleg érdemes felfedezni a saját kis környezetünk csodáit is, higgyék el, ez ugyanolyan élmény lehet, mint hogyha a világ végén nézünk valamilyen csodát, és az biztos, hogy a környezetet kevésbé terheli. De hát persze a világ vége is érdekes, úgyhogy utazzanak jól. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!